Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük. A 133. Zsoltárunk így kezdődik. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 395. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük mind a három versével. A 395. dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe, hát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 13. részéből olvassuk Isten írott igéjét. János evangéliumának 13. részéből a 3. verstől a 17. versig. János evangéliumának 13. részében a 3. verstől ezt olvassuk. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levevé a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül vala kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosodé meg az én lábaimat? Felelj Jézus, és mondanéki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelenéki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondanéki Jézus: aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, azért mondá: nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait, mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy gondviselő kegyelmedből ma is eljöhettünk ide a te házadba, ennek az évnek utolsó Isten tiszteletére. Köszönjük te néked, hogy most is szólni akarsz hozzánk az igén keresztül, lelked által, mint ahogy eddigi vasárnapjainkon is szóltál, tanítottál. Köszönjük te néked mindazt a jót, amire tanítottál minket. Köszönjük mindazt az igazat, amit mondtál. Köszönjük, amikor megítéltél bennünket bűneink miatt, és bűnbánatra juttattál. Köszönjük néked, hogy életünkben a hitet erősítetted, lelkünkben az irántad való szeretetet növelted. Köszönjük, hogy egymással való szeretet kapcsolatra is tanítottál minket ezeken a vasárnapokon. Köszönjük néked, hogy igét titkaiba, a te személyednek a titkaiba avattál be. Köszönjük néked, hogy az életünket észrevétlenül is, vagy talán nagyon is észrevehetően gazdagítottad, jobb irányba vitted, és mindannak, amit itt hallhattunk, pozitív következménye volt a lelki életünkben, a lelki állapotunkban, a családi életünkben, a hétköznapi életben való forgolódásunkban. Köszönjük néked, Urunk, mindazt az áldást, amit ránk árasztottál itt. Hisszük, hogy valóban ma is szólni akarsz és tanítani akarsz. Kérünk, nyisd meg előttünk ma is a te igédet. Gazdagíts meg bennünket, áldj meg bennünket a te mennyei örök igazságaiddal. Segíts, hogy életünk egyre jobban igazodhasson hozzád, te drága kijelentett akaratodhoz, és egyre inkább dicsőítsünk így téged, és egyre inkább boldogok lehessünk te veled. Kérünk, áld meg ma Isten tiszteletünket is, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 380. énekünknek a 7. versét, igehirdetésre készülve, a 380. dicséretünknek a 7. versét, ami így kezdődik: Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét János apostol első leveléből olvassuk, az első részből, az első rész 5. és hatodik verséből. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük, ha pedig a világosságban járunk, amit ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, advent idején az Úr Jézusról szólt az ige közöttünk, aki azt mondta magáról, hogy ő a világ világossága. Most szeretnénk visszatérni ehhez a gondolatkörhöz. Aki az Úr Jézus Krisztusban valóban hisz, rábízza magát, mint megváltójára, és elismeri őt, mint életének az urát, az az ember egy új emberré lesz. Új létállapotba, új életállapotba kerül, mert hogy már nem a sötétségben van, hanem a világosságban van. A világosságban van, és ott különleges dolgokat fog tapasztalni, és a különlegességek közül ma egyet emelnék ki, tudnélik azt, hogy egy szeretett közösségnek a tagjává válik. Egy szeretett közösségnek a tagjává válik. Ez óriási dolog. Ezzel betöltődik az embernek egy mély vágya, egy mély sóhaja. Ugyanis az embernek nagyon hiányzik a szeretett közösség, a feltétlen szeretett közösség, ahol őt is feltétlenül szeretik, és ahol ő is másokat feltétlenül szerethet. Ez a mély vágy, ez az embervágy, ahogy az egyik erdélyi költőnk fogalmazta, ez az embervágy, ez a maga kielégítetlensségében a bűneset óta jellemzi az emberiséget. Visszaemlékeztek a Bibliára, akkor Isten megteremti az első embert, emberpárt, a magával való közösségre, szeretett közösségre, és arra, hogy az emberpár, amikor még csak ketten vannak, ők is egymással szeretett közösségbe legyenek. Istennek ez volt a terve, hogy nem csak Ádám és Éva legyenek szeretett közösségben, hanem majd a leszármazottaik is szeretett közösségben éljenek. A családjuk, aztán ahogy az szaporodik és szélesedik, és egyre többen lesznek, azok is szeretett közösségben legyenek egymással. A bűneset azonban közben jött, és elválasztotta az embert Istentől, az ember elszakadt az Isten szeretet, kiszakadt az Isten szeretet közösségéből, nem akart tovább abban megmaradni, mert ő is Isten akart lenni, és ellene mondott az Istennek. De mihelyest ez megtörtént, azonnal az ember és ember közti kapcsolatrendszer is elkezdett tönkre menni. Amikor már a számonkérés van, akkor Ádám, hol vagy, kérdezi Isten, mit tettél, hogy volt, mint volt. Nem én, hanem Éva. Mindjárt a másik a hibás, a másikat okolja. Aztán az megint mást okol. Aztán nem sok idő telik el, és amikor kizáratnak már az Édenből, akkor a családjukban megtörténik az első gyilkosság, ráadásul testvérgyilkosság. Kain megöli Ábelt. És utána, hogy jönnek a generációk egymás után, egyre szélesedik a probléma, és az emberek között nincsen már az a szeretet kapcsolat, amit Isten eredetileg elgondolt, eltervezett, mert az emberek az Istennel sincsenek szeretet kapcsolatba, ezért egymással se tudnak szeretet kapcsolatot kiépíteni. Érződik a bábeli torony építésénél is, hogy az emberiség, az akkori emberiség tagjai között egy mély feszültség van, ami megosztja őket, és szétszéledésre serkenti. Azt mondják, hogy építsünk egy tornyot magunknak, amelyiknek a teteje az eget érje, hogy el ne széledjünk a földkerekségen. Mert már érzik, hogy hatnak köztük azok az erők, amik szét szórják őket a szélrózsa minden irányába. Nem akarják ezt. Azóta, testvérek, már 6 milliárd fölé nőtt az emberiségnek a létszáma, és máig tapasztaljuk ezt, hogy ember embernek farkasa. Ember embernek farkasa. És most is tanúi vagyunk annak, hogy az ember próbálja ezt a most már globálissá váló szétesést, széthullást, közösséghiányt valahogy orvosolni, próbálunk létrehozni valami világkormányt, valami közös pénzt, valami közös nyelvet, valami közös vallást, valami közös egyházat, vagy valami közös ideológiát, ami összetartaná az emberiséget, mint egy modern Bábel torony, de hát ez se sikerül. Ez is kudarcra van ítélve, ugyanúgy, ahogy az első. De ha most az emberiséget magára hagyjuk, és csak önmagunkra figyelünk, akkor magunkban is észrevehetjük, testvérek, hogy bennünk is ott van ez a vágy, ami az emberiséget viszi afelé, hogy valahogy próbáljon összefogni. Bennünk is ott van ez a vágy, hogy próbálunk valahogy emberekkel hát valahogy összefogni. Vágyunk erre a dologra, elemi vágy ez. Sokan azért akarnak például megházasodni, mert azt hiszik, hogy akkor ez a belső mély vágyuk, ez valahogy betöltődik. Aztán hányan csalódnak emiatt. Aztán mások azért akarnak gyereket, mert azt hiszik, hogy a gyerek által betöltődik a mély embervágy, ami a lelkükben van. Aztán kialakulnak mindenféle kapcsolatok az emberek életében, mert hiszik, hogy majd ez a másik nő, vagy másik férfi, vagy majd ő betölti ezt a mély belső szükségletemet, és kuszálódnak össze-vissza az emberi viszonyok. Az emberek vágynak erre a közösségre, és próbálják valahogy ezt a vágyukat valahogy kielégíteni, betölteni. De a probléma, amit mindenhol látunk, testvérek, hogy Isten nélkül, Jézus nélkül akarják megoldani ezt a vágyukat is az emberek. Ő nem kell. Helyette jöhet bármi, ami összeköt minket egymással. Jöjjön egy ideológia, ami összeköt egymással. Jöjjön egy vallás, jöjjön valami anyagi érdek, jöjjön valami sport, valami hobbi, valami szenvedély, valami munkakör, valami vágy, ami összeköt engem másokkal, de ne az Isten legyen, ne Jézus legyen az a közös nevező, aki által egymásra találunk, és nem is találunk egymásra éppen ezért. Nincsen az emberek között, testvérek, valóságos, feltétel nélküli szeretett kapcsolat. Nem lehetséges egyszerűen. Próbáljuk mindig a bűnesetnek ezeket a kései következményeit valahogy orvosolni, de önerőből nem megy. Olvasom Gyida Jenőnek az egyik versét, Robinson ez a címe. Robinson áll a tengerpartján, háta mögött a zord sziget, zúgó erdő, kúszó liánok, és nézi-nézi a vizet. És áll, csak áll a tengerpartján, háta mögött a zord sziget, kúszó liánok, sötét erdő, és kémleli a nagy vizet. A kék habok közt felmorajlik valami zsongó, halk remény, s a magány fogja térdre hull, a tenger sivár fövenyén. A láthatatlan messzeségben, melyet már annyi álma rótt, megérezés körül cirógat egy eljövendő kis hajót. Ilyen vágyik. Gyida is vágyott, a magány fogja, vágyott egy másik ember után. Fölírtam arra a kis papírra, amit kaphattatok az Isten tisztelet előtt, Tóth Árpádnak a Lélektől Lélekig című versét, annak az utolsó verszakait. Ott is ugyanezt fogalmazza meg ő is. Ott van egy mély vágy egy másik ember után, és köztünk mondja, a jeges űr lakik. A jeges űr lakik. Nem találunk valódi emberi kapcsolatokra. Valami mindig hiányzik. Most mindehhez, testvérek, hozzájön még az, nem csak arról van szó, hogy itt Istentől elszakadván egymástól is elszakadtunk, és vágyunk az emberi kapcsolatokra, a mély, tartalmas, szép, emberi, szeretett kapcsolatokra, és nem tudjuk létrehozni őket, mert Isten nélkül akarjuk létrehozni, hanem még jönnek emberek, és még ráadásul minket tudatosan egymásnak is ugrasztanak. Tudatosan egymásnak is ugrasztanak, mert mondjuk a hatalmi érdekük ezt kívánja. Mert oszd meg és uralkodj. Hát osszuk meg az emberiséget, és kéjjel fordítják az embereket kiskörbe, nagyobb körbe, társadalmi szinten egymás ellen. Ezt már a hatalmon lévő emberek a tökére tudják fejleszteni ezt a képességüket. Ugrasszuk a fiatalokat az öregek ellen, az öregeket a fiatalok ellen, a munkást a tőkés ellen, a keletit és nyugatit egymás ellen, a tudóst a klerikális ellen, a munkást a kulák ellen, a jobboldalit a baloldali ellen, a magyart a magyar ellen, mindenkit mindenki ellen. Mert egyrészt így jobban lehet uralkodni az embereken, ha meg vannak osztva. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ezek az emberek egy ideológia fogjai. A hegeli, baloldali ideológiának a fogjai, ami azt mondja, hogy szükséges, hogy az emberek között feszültségek legyenek, mert különben a fejlődés nem megy előre. A fejlődés mozgatórugója az, hogy az emberek különböző családok, rétegek, társadalmi osztályok, idézőjelbe téve, egymás torkának feszüljenek, mert különben megáll a fejlődés, és nem haladunk a szép új világ felé. Tehát tudatosan kell gerjeszteni, ha már lecsillapodna, ne találtán az emberek közt a viszony, és valami békesség féle formálódna ki, tudatosan föl kell gerjeszteni azt, mert így halad előre a fejlődés vonata. Testvérek, ez az ideológia, és ez ott hat ezeknek az embereknek a fejébe, saját hatalmi érdekük is, de az ideológia is, amely fejükbe van, vagy a lelkükbe, vagy a szívükbe van ivódva, ez diktálja nekik. És nem elég, hogy amúgy se találunk egymásra, értitek? Hanem még ráadásul még egymásnak is ugrasztanak bennünket. Mi meg hajlunk is erre, őszintén valljuk meg. Hajlunk is erre, hogy valakibe valamiért belerúgjunk. És miért? Tulajdonképpen, testvérek, ha mélyére ásunk ennek a dolognak, azért, mert borzasztóan félünk a másik embertől. Félünk, reszketünk a másik embertől. Nem szeretjük a másikat, rettegünk tőle. Ezért vagyunk vele szemben rögtön agresszívek. Figyeljétek meg, bárhol, valamelyik nap állok a sorban a pénztárnál, az egyik boltba, és valaki rászólt valami miatt egy másikra. Az mindjárt majd fölrobbant. Az mindjárt úgy reagál vissza, hogy amit szóltak neki, az egy sokkal, arra egy olyan heves ellenreakció volt, mint hogyha mindjárt belészúrtak volna hátulról egy tört, vagy valami, és erre úgy kell válaszolni, hogy na nézze meg a másik magát. Testvérek, az ember fél a másiktól, és ezért rögtön ilyen agresszíven szól is, meg reagál is a másikra. Meg kell előzni a másikat, mert tulajdonképpen félek tőle. Az ateizmus mögött is ez van. Minél harcosabb ateista valaki, azért van, mert annál inkább azt mutatja, hogy borzasztó módon retteg az Istentől. Minél inkább retteg valaki, és annál inkább ellene van. Minél inkább rettegek a másiktól, annál inkább vagyok ilyen emberellenes. Minket is megmérgez, testvérek, ez az egész szerencsétlen helyzet, amiben vagyunk. Ma amúgy is meg vagyunk mérgezve, de most még rátesznek egy lapáttal erre. Emberi kapcsolatok? Szép, tartalmas, elmélyült emberi kapcsolatok? Hol vannak? Vágyunk utána, mert érezzük, hogy szükségünk volna ilyenekre, de nem találunk sehol. Nos, lépjünk egy kicsit tovább, testvérek, mert itt jön Isten kegyelme, aki elküldte nekünk az Úr Jézust. Elküldte az Úr Jézust, aki által helyreállítja az ő és a mi kapcsolatunkat. Amikor hiszünk Jézusba, mint a mi megváltónkba, mint a mi Urunkra, rábízzuk magunkat a Krisztusra, megtérünk, úgymond, vagy újjászületünk, abban a pillanatban valahogy visszakerülünk ezzel az Istennel való szeretet kapcsolatba. Tudjuk, hogy ő feltétel nélkül szeret engem, és én is szeretem őt. Feltétel nélkül. Szeretem az Urat. És mihelyest ez megtörténik, testvérek, átkerülök a világosságba. Világ világosságának a világosságába. Krisztusnak a világosság. Az életem, az egész egzisztenciám, egész való megújul. És egyszer csak, testvérek, észreveszem, hogy engem ez a Jézus összeköt más emberekkel. Összeköt azokkal az emberekkel, akik ugyancsak hisznek ő benne, mint az ő megváltó Urukban. A Krisztus közösséget teremt köztem és köztük. Azt mondja az apostol itt a levelében, hogy ha világosságban járunk, vagyis a világosságban élünk, a világosságban vagyunk, akkor közösségünk van egymással. Van, nem lesz, van egymással. Közösségünk van egymással. Megtaláltam Jézus által az Istenemet, aki szeret, és Jézus által megtaláltam az embertársamat, akit szerethetek, és aki engem is szeret. Feltétel nélkül. Akik a sötétségbe vannak, Jézus nélkül élnek, azok se Istent nem szeretik, nem is hiszik az Isten irántuk való szeretetét se, de az emberekkel se tudnak békés és szeretett kapcsolatban lenni. Legalábbis igen felszínes az a dolog. Nagyon érdekes és fontos is, hogy elgondolkozzunk még egy picit ezen a világosságban való járáson, mert ez nem csak azt jelenti, hogy az életem Jézus által visszakerült az Istenhez, Istennel való közösségbe, hanem azt is jelenti, hogy az életem apró cseprő hétköznapi dolgait is Jézusom az ige akarata szerint igyekszem folytatni. Tehát nem csak úgy általában élek Jézus gyermekeként, hanem otthon, konkrét dolgokban is, vagy a munkahelyemen, vagy ahol vagyok, konkrét dolgokban is törekszem arra, hogy az ige szerint járjak, éljek. Ha nekem, mint férnek, azt mondja az ige, hogy szeressem a feleségemet, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, az nekem egy norma. Törekedjél erre. A feleségnek mit mond? Hogy engedelmeskedjen az ő férjének. Mint a Krisztusnak. Hát akkor törekszem arra, hogy engedelme, mint feleség. Mint szülőnek mit mond az ige? Mint gyereknek mit mond az ige? Mint fiatalabbnak, az idősebbel szembeni viselkedésemre mit mond az ige? Törekszem az ige szerint élni. Ha nem törekszünk az ige szerint élni, akkor mindenféle bűnöket követünk el. Mindenféle bűnökbe csúszunk beletest, akármilyen bűnbe, hitetlenségbe, képmutatásba, hazugságba, paráznaságba, irítségbe, haragba, hiúságba, gőgbe, lopásba, mindenféle bűnökbe bele tudunk csúszni. És ezek a bűnök, figyeljétek meg, ezek mindig elválasztanak minket egymástól. Kezdődik otthon, a feleségemtől, a házastársamtól elválaszt egyetlen egy bűn. De a másik embertől is elválaszt, a hívő testvértől is elválaszt egy bűn. Hogy el tud minket választani a harag egymástól? Hogy el tud választani minket az irítség, a hiúság, a büszkeség? Ezek mind-mind oda ékelődnek közénk, és taszítanak minket. Szükséges, hogy azt mondjuk ezekre a dolgokra, hogy nem. Nem. Köszönöm, Úr Jézus, hogy nekem nem kell ilyennek lenni. Egyrészt, hanem lehetek más. De bocsáss meg, hogy ilyen vagyok. Tisztíts meg engem, mert én tényleg ilyen vagyok. Bocsáss meg nekem, oda alászkodom eléd, hogy mosd meg az én lábaimat, tisztogass meg engem, de adj nekem erőt, hogy tudjak élni úgy, hogy te mutatod. És hogyha törekszünk, testvérek, megtagadni a bűnöket, és a kísértéseknek ellentmondani, és maradni azon az úton, amit Krisztus mutat nekünk, akkor a közösségünk meg lesz egymással. A közösségünk meg lesz egymással. Hogyha ott vagyok Krisztus világosságában, akkor talán még erre hadd hívjam föl a figyelmeteket. Az Úr Jézus minket arra tanít, hogy máshogy nézünk nem csak a lelki testvérekre, hanem egyáltalán bármelyik embertársunkra. Mert Jézus arra tanít minket, hogy nézd, a másik ember az én teremtményem, és azon az én képmásom van, még akkor is a hitetlen ember. És mi nem úgy nézünk, testvérek, ennél fogva a másik embere, mint ahogy, mit tudom én, a Skinner, a nagy evolucionista tudós, van egy könyve, túl a szabadságon és értelmen ez a címe, abban a könyvében már azt mondja, hogy mi emberek túl vagyunk ezen, hogy a másik emberben egy embert lássunk. A másik emberben egy magasan fejlett állatot kell látnunk. És ennek megfelelően lehet vele bánni. Testvérek, nem. Mi ellent kell, hogy mondjuk, mert nekünk Jézus azt mondja, hogy a másik ember nem egy magasan fejlett állat, akit le kell győzni, hanem ő az Istennek a teremtménye, aki még a nyomorúságában is, még a bűnében is az Isten képmását hordozza, és van neki egy rendkívüli méltósága ennél fogva. Jézus tanít meg erre, hogy a másikba, testvérek, nem csak, hogy ne egy állatot lássunk, már bocsánat, de az evolúció szerint ezt kellene látnunk, hanem lássunk benne mondjuk nem is egy számot, a másikban egy számot, nem is egy gépet, hanem egy embert, aki az Isten képmására teremtetett, és még ha hitetlenségbe él, még akkor is megvan neki ez a méltósága. Testvérek, ha Jézushoz kerülünk, mindezzel ezt akarom mondani, és Jézus által visszakerülünk az Istennel való közösségbe, akkor kezdenek el fokozatosan az emberi kapcsolataink is, kezdve a hívő testvéreken, a nem hívő embereken kell bezárólag, ismertekkel és ismeretlenekkel együtt, kezdenek normalizálódni, helyreállni az emberi viszonyok. De csak is úgy, ha Jézusba vetett hit által visszakerülünk az Istennel való szeretet kapcsolatba. Ez a közösség, testvérek, amiről itt beszélünk és gondolkozunk, ez megvalósul. Ez megvalósul. Csodálatos, ha mondjuk ebből a szempontból olvasgatjátok a Bibliát a napi bibliaolvasás során, hogy látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy hogy valósul meg a hívő emberek között, akik Jézus által megtértek az Istenhez, hogy valósul meg a szeretett közösség. Az egyik legszebb példa a Bibliában az antiókiai gyülekezet. Az antiókiai gyülekezet, ahol valami olyasmi alakult ki, ami addig ismeretlen volt az emberek között, mert ott voltak mondjuk Antiókiában a zsidók. A zsidók nagyon büszke embereknek számítottak, a rómaiak megjegyzik ezeket a dolgokat, nagyon büszkék voltak, és lenézték a pogányokat. Tehát itt nem először az antiszemitizmus volt, hanem, ha szabad mondanunk, először az antipaganizmus volt a zsidók részéről. Ők ellenük voltak. De ezek a zsidók egyszer csak megtértek. Jött hozzájuk ez az amaz, hallották az evangéliumot, a Krisztusról, és megtértek. És mi történt? A büszke zsidókból alázatos zsidók lettek, és elkezdték a pogány embereknek, akiket addig megvetettek, meg semmiben nem néztek, egyszer csak nekik is elkezdtek beszélni Jézusról. És íme azok közül is hívőkké lettek sokan. És aztán ezek a zsidók és pogányok, akik korábban így néztek egymásra, mert volt persze antiszemitizmus is, egyszer csak ott volt egy keresztény gyülekezet, amiben a zsidók és pogányok Krisztusba vetett hit által egymásnak testvéreiként voltak együtt. Egymásnak testvérei lettek a Krisztus által. Milyen csoda ez? Milyen csoda ez, testvérek? De abban a gyülekezetben nem csak ilyen csodák voltak, hanem volt ott egy ember például, aki Heródessel együtt neveltetett. Az egy valószínűleg egy nagyon gazdag családból származott, mert nem mindenki neveltetett együtt a zsidók királyával. Egy gazdag valaki lehetett, és íme abban a gyülekezetben nem csak egy gazdag valaki volt, hanem valószínűleg még mások is, de voltak ott szegények is. Voltak szegények is, és minthogyha ez a társadalmi különbség, hogy valaki gazdag, másik meg szegény, minthogyha ez ott úgy feloldódott volna, minthogyha úgy szeretni tudta volna egymást ez a gazdag, meg az a szegény. A Krisztus által szeretni tudták egymást. Sőt, testvérek, van ott egy ember, akit úgy hívnak, hogy Niger, aki valószínűleg tényleg innen jön a neve, hogy néger volt, fekete volt. De hát nem mindenki volt ott fekete bőrű, hanem voltak ott fehér bőrűek is. Hogy így mondjam, különböző rasszokhoz tartozó emberek is találhattak egymásra a Krisztusba vetett hitbe. Látjátok, testvérek, itt furcsa dolgok történnek. Voltak ott még, hogy még egy nagy szakadékot mondjak, ami akkoriban is elválasztotta az embereket, a rabszolgák és a szabadok. Ugye nem olvassuk, hogy az antiókiai gyülekezetben voltak rabszolgák, de minden más keresztény gyülekezetben voltak, ezért joggal feltételezzük, hogy itt is voltak. De szabadok is voltak. Szabadok és rabszolgák. Egymásra találnak a Krisztusba vetett hitbe. Érzitek, testvérek, ezt a különös dolgot, hogy hidalódnak át a Krisztusban, a Krisztusba vetett hit által olyan elválasztó tényezők, amik addig megosztották az embereket. Gazdag, szegény, fekete, fehér, rabszolga, szabad, egy zsidó, nem zsidó. Ott van, testvérek, előttünk egy közösség, amely közösségben még arra is példa van, hogy ők nem csak, hogy így mondjam, lelki közösségben voltak, hanem anyagilag is támogatták, segítették egymást. Tehát így egészen a hétköznapi élet dolgaik, nem tudom, hogy veszek neked, mert én gazdagabb vagyok, veszek neked, mert szegényebb vagy egy cipőt, vagy sarut, vagy nem tudom én mit. Így képzeljük el. Szerették egymást ezek az emberek, és ehhez járult hozzá, testvérek, hogy ez a gyülekezet kiállt, és azt mondta, emberek, higgyetek az Úr Jézusban, mert ő a megváltó. És az Isten evangéliuma, Krisztus evangéliuma Antiókiában, az akkori világ egyik legnagyobb városában szinte futótűzként terjedt. És ez a gyülekezet volt az, amely kiküldte aztán Pál apostolt is a misszióra, és Pál apostol által, meg munkatársai által mögöttük ott áll ez az antiochiai gyülekezet, az evangélium elterjed. És nem kell sok idő, testvérek, elég egy pár év, és az Industól Spanyolországig terjed a kereszténység. Mert ilyen gyülekezetek még voltak, ahol egymással szeretett közösségben éltek, és ugyanakkor az evangéliumot prédikálták a világnak. És Isten megáldotta ezt a szolgálatot. Testvérek, ma is Isten ezt, és a Krisztus ezt meg tudja valósítani, és meg is akarja valósítani. Az Úr nem csak azt akarja, testvérek, hogy mi itt összejöjjünk, kiélesítsük az agyunkat, hogy mit is kell nekünk mondani a hitetlen embereknek, ez az evangélium, meg az az evangélium, el kell mondani, és elmondjuk. Ez még csak a fele a dolognak, testvérek. Ez a fele a dolognak. A másik fele meg az, hogy nekünk, mint újszegedi református gyülekezetnek, vagy ott, ahol éppen vannak a testvérek, ott kell a gyülekezet közösségébe beépülni, és egy szeretett közösséget megvalósítani. Szeretett közösség kell, hogy álljon mind a mai napig az evangélium hirdetése mögött. A hívő gyülekezetnek a szeretett közössége. Szép emberi kapcsolatok. És ebbe, testvérek, igen nagy a hiányosságunk. Nekünk is, most magunkról beszéljünk, csak nekünk, mint újszegedi gyülekezetnek. Bár nem vagyunk egészen a mínuszban, vagy a nullán, lehet, hogy kicsit már följebb vagyunk, a tízes skálán talán már egy kicsit följebb tartunk, de azért még messze vagyunk a tökéletestől. Van mibe fejlődnünk, testvérek. Kellene, hogy előre jussunk itt abba az irányba, hogy egymással hívő emberek, Krisztusban hívő emberek, szeretett közösséget építünk ki lépésről lépésre, és ápoljuk ezt a szeretett közösséget. Nem ugyanaz a 3-4-5 ember, hanem egyre többen, akik magunkat Krisztus híveinek és Isten gyermekeinek tartjuk. El kell tudnunk jönni különböző közösségi alkalmakra, ahol egymással beszélgetünk, ahol egymással megosztjuk az örömeinket, a bánatainkat, ahol egymásnak megbocsátunk, ahol egymásnak segítünk, ahol egymásnak a problémáit látjuk, és legalább imádságba oda tudunk állni a másik mögé. Szükséges, testvérek, hogy építsük magunk között tudatosan a közösséget, mert különben kárt szenved az egész missziói szolgálatunk. Mi szeretnénk, hogyha az Úr ügye, az evangélium ügye terjedne ebbe a városba. Szeretnénk, de akkor egy szeretett közösségnek kell mögötte állnia. Különben nem fog menni. Szükségünk van, testvérek, erre a kettős ortodoxiára, ha szabad így mondanom, az evangéliumon, a tanban vallott ortodoxiára, helyes hitre. Helyesen kell az evangéliumot hirdetnünk, de a közösségbeli ortodoxiára is szükségünk van. Visszatérni a keresztényeknek a közösségéhez, egy adott gyülekezeten belül, ahol szeretetben vagyunk együtt. Persze nem tudunk a gyülekezetbe úgy olyan szeretett közösséget ápolni, mint mondjuk egy hívő férj és feleség egymás közt. Nem is kell. Nem az a cél. De egy bizonyos szintű szeretett kapcsolatot a hívő testvéreknek, akik magukat Krisztus híveinek vallják, meg kell tanulni, kiépíteni és ápolni. Enélkül, testvérek, ez a magányos hívőség, hogy majd én otthon, meg nem tudom, meg erre nincs időm, meg minden fontosabb ennél, enélkül. Akarhatjuk, hogy az evangélium előre menjen, meg épüljön a Isten országon, nem fog menni. Ott kell, hogy legyen mögötte, testvérek, ez a drága dolog, hogy Krisztus által megtaláltam az Istent, ő szeret engem, én is szeretem, és ő összeköt engem X-el, Y-nal. Lehet, hogy szegény, nem olyan képzett. Lehet, hogy túlságosan is képzett hozzám képest. Lehet, hogy munkaadó, lehet, hogy munkavállaló. Lehet, hogy nem tudja magát úgy kifejezni, mint ahogy én. Mert egyszerű ember. Lehet, hogy nem volna hozzá türelmem egyébként, hogy végighallgassam a szerencsétlent, ugye? Mert az én gondolataim sokkal magasabb röptűek és gyorsabbak, mint az övé. De megalázom magam. És meghallgatom őt például. És még ha nem is értek vele egyet, akkor se ledorongolom, hanem szeretettel próbálom tovább segíteni. Türelemes vagyok. Ha megsért, megbocsátok neki. Ha én sértem meg, bocsánatot kérek tőle. Akkor is, ha kisebb. De azt, testvérek, hogy semminek nézzük a másikat, megvetjük a másikat, lenézzük, levegőnek tekintjük, mintha nem is létezne, erről ne kelljen beszélni. Ne lehessen beszélni közöttünk. A Krisztus által megtaláltuk az Istenünket, akkor az, ami Istenünk a Krisztus által megtaláltat egymást, és egy szeretett közösségbe épít minket, és ezt megvalósította eddig is a történelemben, de ma is megvalósítja, testvérek. Akkor is, ha rugódozunk ellene, megvalósítja. Végül, testvérek, talán még arról, hogy milyen korlátai vannak ennek a mi közösségünknek. Hát nagy korlátja a mi közösségünknek az, hogy ha mi hívő emberek vagyunk, Jézus gyermekei, Isten fiai, leányai, akkor is még bizony bűnös emberek vagyunk. Ugye így mondták a régiek, hogy az ember simul justus et peccator, egyszerre bűnös és igaz. És ez azt jelenti, testvérek, hogy lehet, hogy mi az Isten szemébe igazak vagyunk, és nem tulajdonít már nekünk semmi bűnt, és nekünk örök életünk van, de még mindig ott van bennünk ez a régi természetünk. Ez az emberi természet, amelyik hajlik állandóan mindenféle bűnökre. Melyik hajlik, amit felsoroltam, az irítségre, a gőgre, a hiúságra, és a többire, és a többire. Hajlik, testvérek. És ezeket a dolgokat, hogyha mi engedjük magunkba kibontakozni, akkor egyszerűen elválasztanak minket a másik embertől, a testvértől is, a testvértől is, a lelki testvértől is. Elválaszt egyszerűen. Vagyis szükségünk van arra, testvérek, egyrészt lássuk azt, hogy mi olyan nyomorult emberek vagyunk, még ha hívők vagyunk akkor is. És szükségünk van arra, hogy naponta oda menjünk az Úr Jézushoz, azt mondjuk, Úr Jézus, bocsáss meg nekem, tisztíts meg engem, ettől és ettől a bűnömtől. És utána ő megtisztít minket, ő megmossa a lábainkat, azt mondja, hát már tiszták vagytok, megmossátok, megmosom a lábaitokat, megtisztítalak titeket. De ti is hasonlóképpen cselekedjetek, menjetek a hívő testvéreitek közé, ahol bizony másokat sértettetek meg a bűneitekkel. És talán tőlük is kérjetek bocsánatot, vagy ha ők tőletek bocsánatot kérnek, akkor bocsássatok meg egymásnak ti is. Amit tőlem láttatok, ti is aképpen cselekedjetek a másikkal. Egyszerűen, testvérek, látjuk ezt, hogy sajnos itt a Földön még nem lehet valóság. Nem lehet valóság az, ami majd a mennybe valóság lesz, az Isten országába valóság lesz. Az az ideális emberi kapcsolatrendszer, ami a mennybe valóság lesz, mert ott az lesz. Hogy feltétel nélkül szeretjük egymást, akik a Krisztus által üdvözültünk. Az, ott már nem lesz bennünk semmi a bűnből, a bűnre való hajlamokból, készségekből. Azt az állapotot nem lehet ide lerángatni a Földre, akárhogy is akarjuk. Ezt józanul be kell látnunk, és el kell fogadnunk. De itt a Földön a bocsánatból élni, és megbocsátani egymásnak, ez lehetséges. Ezért is fűzi itt mindjárt hozzá az apostol, a világosságban járunk, közösségünk van egymással, és a Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Mert bűnbocsánat nélkül, a bűnbocsánatból való élés nélkül, egyszerűen nem valósulhat meg a Földön szeretett közösség mi köztünk. Se az otthonunkba, mert az otthonunkra is igaz ez, se a gyülekezetünkbe, sehol. Naponta oda kell mennünk, testvérek, alázattal oda borulni a Krisztus elé. Uram, könyörülj rajtam, mert én már megint olyan dolgokat gondoltam, éreztem, mondtam, csináltam, ami neked nem tetszik. És ezzel vertem éket a legközelebbi családtagjaim közé, meg közém. És a hívő testvérek közé is, meg közém. És osztottam meg őket is egymással, szigeteltem el magamat is tőlük, meg őket is magamtól. Könyörülj meg rajtam az én nyomorult vétkem miatt. Ezért vagy azért. És olyan jó, azt mondja a Krisztus, hogy megtisztít minket. Biztat minket. Ezt elfogadhatjuk. Hittel megköszönhetjük. Köszönöm a bocsánatot. És fölállhatunk, és kimehetünk, és törekedhetünk megint szép kapcsolatokra, szép emberi kapcsolatokra, a saját családtagjainkkal, a saját hívő testvéreinkkel, sőt, még az idegenekkel is, testvérek. Még az idegenekkel is. Mert még ha kimegyünk az autóba, ülünk az autóba, és vezetünk, és meg kell állni a zebránál, eltmegy előttünk valaki. Az az ember számunkra nem egy valaki, hanem az az Isten teremtménye. Nem ismerjük, 10 másodpercig látjuk. De az Isten teremtménye az is, aki az Isten képmását hordozza. Nem letaszítani, eltaposni való, nem tudom kicsoda, vagy micsoda. Ha a forgó ajtóba találkozunk valakivel, az APEC-nél, vagy nem tudom melyik intézményben, lehet, hogy nem látunk egy valakit csak pár másodpercig, lehet, hogy nem is tudatosul bennünk az illető arca, vagy valami, de Ővele is úgy kell bánni, úgy kell mellettünk elmenjenek még a hitetlen emberek is, testvérek. Ez lenne az Úrnak a szándéka és az elvárása, mert nem csak a hívők, még a hitetlenek is, hogy valami szépet kaptak tőlünk. Valami jót kaptak tőlünk a pillantásunkba. Jön valaki az irodába, jön valaki a orvosi rendelőbe, jön valaki a nem tudom hova, ahol kell lennünk. Nem tudom, abban a munkahelyen, ahol vagyunk. Jönnek valakik, akik pénzügyi dolgokat intéznek. Jönnek, akik, mit tudom én, milyen gazdasági ügyeket intéznek. Ha mi hívők vagyunk, testvérek, akkor azt kell, hogy érezzék az emberek, akik elmennek mellettünk, a szomszédok, a nem tudom én kicsodák, a partnerek, hogy tőlünk valami más viszonyulást kaptak. Valami szeretet félét. Lehet, hogy nem tudják megfogalmazni, hogy mit. De valami megbecsülést, valami tiszteletet. Nem mint állatokkal bántuk velünk, nem mint számokkal, nem mint gépekkel, nem mint üres nevekkel, hanem mint Isten teremtményeivel. Még akkor is, ha nem értünk velük együtt, mert mondjuk más teológiai meggyőződése van, vagy más politikai meggyőződése van. Még akkor is a mi részünkről azt kell, hogy érezze, hogy mi ember számba vettük, és nem azt a viszonyulást kapta tőlünk, mint amit egyébként máshol másoktól szüntelenül megkap. Testvérek, látjuk, hogy is van ez a dolog. Vágyunk nagyon a szeretet után, a szeretet közösség után, megpróbáljuk Isten nélkül megoldani, ezt nem megy. Viszont amikor Isten elküldte nekünk a Krisztust, akkor ő által egy olyas valakit küldött, akiben híve hozzátérhetünk. És miért hozzátértünk, ő Krisztus által másokhoz is hozzákapcsol minket, hívő testvérekhez. Hívő testvérekhez. Akikkel azt akarja, hogy elmélyült és szép kapcsolataink legyenek. Szép kapcsolataink legyenek. Tapasztaljuk, hogy sok minden van ennek az útjában, bennünk, elsősorban bennem. Szabad kegyelemből élni napról napra, és újra törekedni ezeknek a szép kapcsolatoknak a megvalósítására, kiépítésére. És aztán, mikor megvalósítottuk otthon, a gyülekezetben, akkor kimehetünk a világba, és hirdethetjük az evangéliumot másoknak, és Isten meg fogja áldani a bizonyságtételünket. Terjedhet az Isten országa. Ha a világosságban járunk, közösségünk van egymással, és az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Isten áldja meg szívünkben a mai Isten tiszteletünknek, az év utolsó Isten tiszteletének, vasárnap Isten tiszteletének a tanítását. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy elküldted az Úr Jézust, aki által visszakerülhetünk a veled való szeretett közösségbe, szeretett szövetségbe. És köszönjük, hogy te általad, Úr Jézusunk, nem csak az Isten találjuk meg, hanem egymást is. Köszönjük te néked, hogy egymással is összekötsz bennünket egy igazi szeretett közösségbe. És lehetővé teszed, hogy szép kapcsolataink legyenek emberekkel, embertársainkkal, még ha nem hívők, akkor is. Segíts, Úrunk, bennünket, mert ezekben a dolgokban, amikről ma is tanítottál igédből, sok hiányosságunk van, sok mulasztásunk van. Bocsáss meg nekünk ezekért. Segíts, hogy hadd váljon törekvésünké az, hogy egymással szeretett kapcsolatokat építsünk ki, és mélyítsünk el, és ápoljunk, ha megvannak már ezek. Segíts, Úrunk, bennünket, hogy hadd lássuk be, hogy nem lehet itt a Földön semmi sem olyan ideális, mint amilyen a mennyben lesz. De segíts ezt a földi kettősségünket is úgy hordozni, hogy közben beléd kapaszkodunk, és a te kegyelmedből élünk. Köszönjük, hogy te megbocsátasz nekünk, és képessé teszel arra, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, sőt, szeressük őket. Segíts, Urunk, bennünket, hogy akárhova megyünk, hadd tudjunk az embertársainkra a te szemeddel nézni. Ahogy te nézted, Úr Jézus, azokat a nyomorult embereket, vagy éppen gazdag embereket, vagy jólétben élő, vagy művelt, vagy éppen műveletlenebb embereket. Segíts, hogy mi is a te szemeddel lássuk az embereket. Segíts, hogy szeretni tudjuk őket azért, mert a te teremtményeid és a te képmásaid még a maguk nyomorúságában is. Segíts, hogy hadd tudjunk adni az embereknek szép dolgokat, megbecsülést, tiszteletet, odafigyelést, türelmet. Segíts minket erre, Urunk, mert magunktól képtelenek vagyunk. Te oldozd fel bennünk azokat a félelmeket, amiket belénk ültettek az emberekkel kapcsolatba. és tégy képessé, Úr Jézus, az igazi szeretetre, egymás iránt, és a kívülvalók iránt is. Segíts, hogy így hirdethessük a Te igédet, az evangéliumot ebben a világban. Áld meg szívünkben az elhangzott igéket, tanításokat, és kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló időszakban is. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat, áld meg a jövő évünket, tekintsél a mi országunkra, a mi népünkre, és adj istenfélő vezetőket ennek a népnek. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik felelős tisztségben vannak, vezető pozíciókban, hogy a te akaratod szerint tudjanak dönteni, és vezetni a népünket jó irányba. Segíts, Urunk, hogy ez a nép valahogyan fölébredhessen a bűnnek a halálából, és új életre támadhasson te általad, Krisztusunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten két istentiszteletünk lesz, szilveszter napján és új év napján délelőtt, illetve délután 4 órakor. Tehát szilveszterkor is és új évkor is délután 4 órakor találkozunk, szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Más gyülekezeti alkalmunk a héten nem lesz. Jövő vasárnap pedig a szokott időben találkozhatunk, ha Isten is úgy akarja. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záróénekünket lapozzuk fel, a 455. dicséretünket. 455. Énekeljük az 5. versétől a 8. verséig. Az út el van hagyatva, borítja sok tövis. Tehát 455. 5. versétől a 8. verséig, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Yeah.
Áldás békesség!